Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös kreatív ipari műsora, akik ma itt vannak személyesen végre a fedélzeten. Tóth György, a Mediátor Head of Storytelling-je. Szevasz, Gyuri!
Szia, Viktor, és üdvözlöm a hallgatókat!
És persze itt van velünk Dankó Bence, Mediátor stratégiai vezetője.
Köszöntünk mi is mindenkit!
A mai vendégünk Kovács Levente lesz, a White Rabbit kreatív igazgatója, akivel a Fruit Wine kampány káni sikereiről fogunk beszélgetni. Beszélünk egy Venice kampányról, a fenntartható divatért szóló Venice kampányról, majd hogy összetévesztető legyen, a finnish vizek megmentéséért szóló kampányáról, amelynek Gyurta Dani a főszereplője, aztán szó lesz a Protect kullancs és szúnyogriasztó új reklámjáról, a falusi Family Frostról, a spot szemlében pedig egy üvegtigrises spotról fogunk beszélgetni, méghozzá a Fonte Natura új reklámjáról, amelynek helyszínét a legendás lakókocsi adja, és természetesen Rudolf Péter és Kálói Molnár Péter a főszereplői, a hülye vendég, ugyebár, aki emlékszik, ő volt mindig a kötekedő vendég. Betalált egyébként.
És egyébként igazából nem is az, hogy betalált, hanem egyel vissza kell lépnünk arra, amit így megemlítettél egy filmadattal, hogy aki emlékszik, hogy vajon biztosak lehetünk-e abban, hogy ez a jelenet az üvegtigrisből, a kötekedő vendég jelenete, aki mindig azt kérdezi, hogy hány bubis a víz, aki egy ilyen kvázi ilyen ellenőrféle revizor karaktert
cukor van,
testesít.
Kávéba van, nem hülyébe. Egyébként minden, tehát szerintem sokaknak eszébe jut ez, tehát hogy ez biztos, hogy erre jó rákötni, igen, akik ismerik a filmet.
Így van, de itt most erről a kampányról megint 3-40 pluszos férfi beszélget, és ez egy jó kérdés, hogy ez a...
Még ez, mint mondtál?
3-40 pluszos férfi beszélget.
Most ránk gondoltál? Én tudod, hogy én nem vagyok még 40, drága Bence.
Most erről a kampányról 3-35 pluszos férfi beszélget, de vajon 10 évvel fiatalabbak lennénk, akkor is ez a jelenet és az üvegtigris egy ugyanolyan ikonikus szerepet töltene be így a filmes műveltségünkben, mint ahogy talán mondhatjuk, hogy most betölt.
Maga a film nyilván a magyar filmkultúra részét képezi, valóban ilyen részletességgel, hogy erre a jelenetre fókuszálva, vagy erre a karakterre fókuszálva, éppként megmondom őszintén, kedveltem ezt a filmet, de így ilyen szinten nekem se kapcsolt be minden lámpát, amit bekapcsolhatott volna, szóval nem olyan pozitív asszociációk révén, de szerintem ilyen szempontból egy ilyen réteg találatról beszélünk.
Az biztos, hogy akinek a film megvan, az így nagyon emlékezni fog a Fonte Natura ásványvízre.
Nagyon-nagyon sokan látták ezt a filmet, meg a minden üvegtigris filmet szerintem sokan láttak, és a pont azért, amiért kultfilmé vált, egy picit vitatkoznék ezen, hogy ez most egy rétegfilm lett-e, mert szerintem nagyon-nagyon széles tömeget talált be ez a történet, meg ezek a karakterek inkább. Tehát a történetre szerintem kevesebben emlékeznek, mint magukra a karakterekre, meg a párbeszédekre, és az ilyen jelenetekre, mint a hülye vendéges jelenet.
Igen, de ugyanakkor meg az is egy kérdés, hogy időről szokott kerülni a műsorban Kapa, Pepe és egyéb filmes karakterek, hogy mennyire érezzük ezt még mindig egy újra és újra előhúzható Jolly Jokernek, hogy egy ilyen filmes sztorihoz.
Na, az egy másik kérdés, igen.
Már itt az ásványvízes sztori kapcsán egyébként ez egy viszonylag jó, egy jó
maga
kapcsolás.
A termékelhelyezésről beszélünk egy picit? Tehát én láttátok, amikor végignéztem ezt, igen, a spotot, leroskadtam az asztalra. Tehát az, ahogyan meg a mi narráció van hozzá, hogy 100%-ig újra hasznosított PET palack. Tehát, hogy tényleg cukrozzuk. Tehát, hogy most akkor a PET palack, és még mindig a PET palackról beszélünk, meg, hogy ez most újra hasznosított. Hol hiszem el? Tudod, tehát, hogy annyira sok rétegű ez a PET palacktól, már nagyon sokan visszajognak, és most bejön egy ilyen reklám, hogy tök jól sikerül, és akkor
újrahasznosított műanyag a PET palack, és éppen ezért, mert hogy újrahasznosítottról van szó, újrahasznosítják a jelenetet is ebbe a reklámban.
Oh.
Látod? Ugye, hogy mégsem kapcsol be neked sem minden lámpát.
Nem. Hát, hogyha innen nézzük, menjünk rá a Family Frostra, jó? Mert az viszont a Family Frostos reklám az nekem nagyon bejött, hogy a kakasokat kiadják a Family Frost dallamát.
Nekem is. Én egy kicsit azt hiányoltam, hogy ugye azt kell tudni erről a reklámról, hogy különféle falusi hangok játsszák el ezt a szerintem Magyarország legismertebb audio jingle-ét, vagy audio identifikációját, a Family Frostnak a klasszikus fő. Egy picit hiányoznak belőle olyan hangok, hogy mondjuk egy motoros fűrész helyett én mindenképpen flexet használtam volna, mint a hétvégék kelléke, vagy egy benzines fűnyírót, vagy akár több ilyen eszközt. Nekem ez a spot baromira tetszett.
Mindenki tud kapcsolódni a Family Frostnak.
Egyébként igazából itt ez az egyetlen egy érdekes kérdés, és megfontolni való ezzel a spottal kapcsolatban. nem azt sugalmazza el, hogy mennyire nyomasztó, hogy rátelepedett ez a dallama a mindenbe. Én azt gondolom, hogy nem, tehát hogy valószínűleg azért nem így fogják az emberek értelmezni ezt, hanem sokkal inkább a játékosságot, a kakast, a flexelős és fűrészelős és
vágós
hangokat. De ugyanakkor egy kicsit benne van ez a nincsen vidék Family Frost nélkül.
De nincsen semmi Family Frost nélkül. Tehát ezt szerintem nem érdemes
nincsen
kiegyezni.
Nincsen fagyi Family Frost nélkül.
Nincs úszás víz nélkül. Az majd most jön ezután. De a Family Frostra visszatérve, az szintén szép dolog, hogy behozták ezt a szólj anyádnak hozzon pénzt. Menjünk rá akkor a Protect kullancs és szúnyogriasztó új reklámjára. Tietek a szó.
Igen, tehát hogy felmerül a kérdés, hogy erről miért beszélünk.
Hát ezért.
Azért beszélünk erről, mert az tök jó, hogy a gyártó, a Bábolna Bio rájött arra, hogy akkor a Protect szúnyog riasztó termékcsaládot, amiben van a ruhádra, meg magadra ráfújod, és kimész horgászni, típusú termék is, meg az ilyen vapes, stílusú, párologtatós história is, tehát egy ilyen tényleg komplett portfólió mindenféle szúnyogriasztó problémára, ezt így újra márkázza, felfrissíti a márkát, újra elkezdi kommunikálni, ernyőmárkával befogja.
Hogy?
Tök jó, nagyon jó, hogy ezt eldöntötték, csinálják, van egy ilyen kínálat, virágozzék ezer virág a szúnyogírtó és rovarriasztó piacon, de ha ezt meglépik, akkor a márkafejlesztésbe is bele kell tenni azt az erőforrást, ami méltó ahhoz az erőforráshoz, amit a termékfejlesztésbe beletettek. Tehát hogy nem lehet egy újra pozícionálást, egy újra piacra lépést, egy ennyire minimál spottal megoldani, és ennyire minimál vizuálokkal, amik lényegében egy gyönge szóvicre alapulnak megoldani. Ez így kevés.
Jó, de maga a reklám, arról beszélünk, hogy a szúnyog zümögését halljuk, semmi egyebet.
A szúnyog zümögését halljuk, és a kulcsvizuált meganimálva. Nem, újra akarjátok pozícionálni, akkor abba bele kell állni, és kell csinálni rá egy rendes kampányt.
Menjünk rá akkor a Finish új kampányára, ami a vizek megmentéséért szól, és Gyurta Danit kérdezték, akinek az egyik nagyon emlékezetes mondata az volt, hogy nincs úszás víz nélkül.
Igen, ami egyébként valljuk be, hogy tény, tehát igazából nem állít valótlan. Igen. Ugye azt kell tudni erről a kampányról, hogy ez a Finish mosógép tabletta,
mosogatógép
tabletta elnézést kampány, ahol nem csak Gyurta Dani, hanem Kovács Ági és Kozák Dani mutatta, csupa-csupa a magyar vizes híresség kerül majd terítékre a sorozatban. Alapvetően ez egy 100%-osan jó párosítás is lehetne, itt a hitelesség lehet egy kulcskérdés. Én először is csak így maga, nem spot, ugye ezek ilyen PR filmek, vagy ilyen content marketing elemek, maga azoknak az, picit arról beszélnek az elkészítése, tehát az, hogy a Gyurta Dani áll a saját lakásában és leporolgatja, nézegeti a korábbi érmeit, mint vágókép, ezt nagyon erősnek éreztem, tehát hogy ilyen szempontból picit sem törekedtünk arra, hogy ez egy ilyen dinamikusabb, egy így a napját bemutató, az embert bemutató valami legyen.
Én például egy sokkal szubjektívebb, szinesztéziás filmet képzelnék el, hogy közeli képek a főszereplő Gyurtáról, halljuk a narrációját, de nem látjuk, hogy beszél, hogy a víz hozzáér, hogy a különleges kapcsolatát a vízzel azt olyan kézzel foghatóvá.
Igen, mert arra nagyon sokat beszél, hogy a víz lett a
második otthona. Igen, és egy érzelmesé, de ott beszél egy unalmas nappaliban, teljesen fahangon. Tehát, hogyha már egyszer úgy döntünk, hogy megírjuk a szövegét a márka nagykövetünknek, tehát nem hagyjuk, hogy ő spontán beszéljen és beszéljen az érzéséről, hanem megírjuk a szövegét, és akkor már tényleg bele kell menni fullba, és meg kell csinálni vele egy rendes filmet, amelyik szól az érzéseiről, megmutatja a vízcsöppeket a bőrén, ezt a kapcsolatát a vízzel, meg kell csinálni a víz alatti képeket, az úszodás jeleneteket, vagy akár a természetben úszós jeleneteket. Ez egy nagyon-nagyon megúszós, nagyon-nagyon minimál, spórolós, összecsapott megoldás lett.
Utolsó hírünk pedig a Venice kampánya, méghozzá a fenntartható divatért. Végre egyébként én örülök, hogy erről beszélnek.
Nekem ez a mai merítésből egyébként a kedvencem, amiatt is, hogy én nagyon szeretem a tartalommarketing megoldásokat, és itt egy komplett ökoszisztémát fejlesztettek, landing oldalas, NLC-s, szponzorációs, influenceres, infovideós megoldásokkal. Egy pillanattal olvassam fel, hogy a Venice a purpose alapú pozicionálás üzenetrendszeréhez illő kampány nagykövetet választott. Szóval ami nekem érdekes egyébként, hogy én picit mint hiányolnám azt, hogy mintha tehát eddig miért nem esett erről szó, hogy a Venice az erre jó. Tehát nekem ez egy kicsit ilyen aha élmény volt.
Ugye, hogyha foltos, hogy hát ne dobd ki, hanem
igen, tehát hogy ez ilyen, úristen, most föltaláltuk így a spanyol viaszt így 2022-ben. Én nagyon örülök ennek magának annak, hogy ez egy téma, hogy erre fűzik fel a saját márka purpose-üket, ötleteket, vagy pozitív céljukat, szóval nekem ez egy teljesen 100%-os ötlet.
Tényleg jó.
Én azt sajnálom, hogy a megvalósítás az ebben az esetben is azért tényleg megmaradt egy ilyen minimál szinten, tehát hogy nagyon szépen elmondják azt, amit tényleg így tudni kell erről, amit egy jó környezetismeret órán vagy biológia órán meg lehet tanulni az általános iskolába, középiskolába ezekről a kérdésekről, de hogy az egészből egy picit ilyen több érzést, kevesebb adatot, az egészet egy kicsit kiegyezettebbre meg lehetett volna talán csinálni.
A fő témánk a White Rabbit Káni sikere. Meghívott vendégünk Kovács Levente lesz, Zoomon érkezik pillanat belül. Rebrief. A vendégünk Kovács Levente, a White Rabbit kreatív igazgatója, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy tavaly évvégén elindult a Flutwine-nak egy kampánya, amely aztán olyan sikereket ért el, hogy díjakat is kapott. Szervusz Levente, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat én is.
És méghozzá nem is akármilyen díjról van szó, hanem a Cannes Lionról. Magyar sikernek örülünk, de társügynökségként indultatok a díjért. Mondjuk így a legelején tisztázzuk, hogy a magyar siker mellett még milyen résztvevők, hozzájárulóknak a sikeréről kell beszélnünk.
Így igaz, ez nagyon fontos. Tudjuk, ez a ProSieben kereskedelmi csatornának egy 7-1 nevezetű médiavállalata, vagy média holdingja van, és annak van egy kreatív ügynöksége, és mi velük együtt közösen dolgoztunk ezen a kampányon. Az ismeretség pedig még régebbről megy, mert ismerjük és ismertük a kreatív igazgatót, aki ezen az ügynökségen dolgozott, és aztán hát ez a személyes kapcsolat indított, vagy vitt arra, hogy amikor ugye történt ez a szerencsétlen történet az Árvidékén, és amikor ez a kampány elindult, akkor szólt nekünk, és elkezdtünk közösen dolgozni, és gondolkodni, és részt venni ebben a munkában. Úgyhogy ez igazán az ő helyi, lokális ismeretségüknek köszönhetően indult, és lettünk mi is aztán partnerei ennek a kampánynak. Mi a háttérsztörténet? Ugye az Árvidéke, az Árfolyónak, ez egy Rajnak is mellékfolyója, ennek tavaly nyáron, júliusban egy óriási nagy áradás vette ott kezdetét, és ez az áradásnak az lett a következménye, hogy óriási pusztítás történt. Ez egy kicsiny, de nagyon jó minőségű bortermelő vidéke tulajdonképpen Németországnak, ez a Rajna vidékén van, és vagy 40-50 kis helyi borászat, aki igazán érintve volt, illetve a turisztika és a vendéglátók. Képeket lehet látni róla, megdöbbentő, hogy milyen pusztítást végzett a víz, és sodort el házakat, sajnos sokan meg is haltak, és valójában maga az egész borászatnak a tulajdonképpen készlete, felhalmozott borai mind oda lettek. Körülbelül olyan 200 ezer palackot sikerült megmenteni, vagy ez, ami túlélte, és ezek a palackok, hát mit ad Isten, ahogy ott éppen maradtak, sárosan, iszaposan, nagyon ugye az volt a helyzet, mint hogy ezeket nem lehetne jobban és tovább értékesíteni, és ebből jött az ötlet, hogy hát maradjanak ilyenek, amilyenek. Ha a természet ezt tette hozzá, akkor legyenek ezek a palackok innentől kezdve Flutwine-ként, vagyis áradási borként, vagy az áradás boraiként apostrofálva, és így született meg ez a brand, a Flutwine.
Ez egy nagyon érdekes megoldás volt, és mi nagyon szerettük itt a műsorban ezt, hogy az adott katasztrófa helyzetnek találtatok egy ilyen erős szimbolikáját, meg egy erős szimbólumát, egy tárgyat, amelyikbe így össze lehetett sűríteni azt, hogy mi történt. De még egyet visszalépve, igazából, amikor nekiálltatok gondolkodni, mire gondoltatok? Mit gondolkodtatok, hogy mi lesz a célja ennek a kampánynak? Mit akartatok vele elérni? Mi volt a kiinduló pont?
Alapvetően az volt a cél, hogy hogyan tudunk segíteni a régiónak, és hogyan tudunk az ott károsult borászoknak, vendéglátóknak és a helyieknek, a közösségnek valahogy tulajdonképpen valami fajta anyagi támogatást adni, hiszen még egyszer mondom, ott életek és életutak mentek oda. Van, akinek 30 éve volt ott borászata, a szülei kezdték el, és nem lett belőle tényleg semmi. A víz mindent elmosott. És tényleg egy nagyon szélsőséges katasztrófa helyzet alakult ki, és valóban kb. Nincstelenné váltak nagyon sokan. Tehát a cél az volt, hogy hogyan lehet ennek a régiónak valami fajta anyagi segítséget adni, hogyan lehet újra elindítani, hogyan lehet ismét talpra állítani a turizmust, a borkereskedelmet, a borászatokat és az ott élő helyieket. Úgyhogy ez volt a végső cél. Most nagyon klasszikusan akarok fogalmazni, hogy ez a purpose az, ami vezetett, de ennél ez egy kézzelfogható, valós segítségként megnyilvánuló purpose. Tehát ez nem egy levegőbe beszélés volt, ez valóban kézzelfogható segítséget adott. És maga a kampány is erre épült, hogy hogyan lehet Létrehoztunk ugyanis egy crowdfunding weboldalat, ahova ezen palackokat különböző kategóriák szerint feltettük őket, és 45-től 300 euróig lehetett ezekből a palackokból vásárolni. Volt például egy hordó is, vagy több hordó is föl volt éve, ezek már 750 eurós áron. És ebből a mondjuk így megmaradt bor állományból és készletből lehetett kinek a saját elképzelése, saját igénye szerint vásárolni.
Te szempontod szerint mi volt a nagy gondolat ebben a kampányban, vagy legalábbis így belső szemmel mit gondolsz, hogy miért működött ez a kampány?
Ez nagyon jó, hogy megkérdezed, mert ez a kampány éppen az egyszerűsége miatt működött. Attól működött, hogy egy most reklámos kifejezéssel élve, ez egy klasszik reframing történt. Tehát adott egy helyzet, van egy szituáció, tönkrementek a borok, koszosak, sárosak, ki az, aki ilyen borokat venne? Ez volt a helyzet. De mi van, hogyha ezt áttesszük egy másik kontextusban? Mi van, ha azt mondjuk, hogy a szükségből erényt csinálunk, és azt mondjuk, hogy innentől kezdve ezeknek a boroknak éppen ez fogja megadni az értékét, ettől lesznek exkluzívak, ettől lesznek különbek, többek, hogy egyrészt túléltek egy ilyen katasztrófát, másrészt nyomai ennek a katasztrófának, és egyfajta emlékezetként, de mégiscsak egyfajta pozitív asszociációt tudunk hozzájuk társítani. És aki ezt megvásárolja, akkor nyilván segít is a régiónak, és maga a bor is egy új márkaértéket képvisel.
Amit látunk ebben a kampányban, az egy sáros borosüveg, kívülről befele haladunk, a kamerakép ennyi, semmi egyebet nem mutat, alatta halljuk az áradás hangjait, a segélykiáltásokat, a mentőérkezését és a többi. Tehát az egész egyébként tök megrázó. Egy kérdés jutott ezzel kapcsolatban eszembe, a megvalósítás kapcsán. Hány másfajta ötlet előzte meg ezt az ötletet, amit végül láttunk? Volt-e ennyire egyértelmű, hogy ezt fogjuk látni, vagy nagyon sok konzultáció, nagyon sok kreatív energia belement, mire aztán ez kijött belőle? Ez az egyszerűség.
Hát volt benne, mindenki volt benne sok energia. Az biztos, hogy ez egy, nem az első ötletek egyike volt, de annyira erősnek és annyira hatásosnak éreztük az első pillanattól fogva, hogy úgy gondoltuk, hogy ezzel mindenképpen érdemes foglalkozni. Ez annyira, tehát az első pillanat, amikor kimondod azt, hogy legyen egy olyan bor, vagy magát a bort, ahogy ott hagyta a természet, ahogy ott hagyta ez a borzasztó áradás, ezt emeljük fel, és tegyük értékké. Ez annyira erős, és ez annyira elmozdítja az egész bor kategóriát, hogy nyilván, ha most kára akarok rácsatlakozni, nyilvánvaló, hogy szakmai szemmel is ez egy nagyon, nagyon erőteljes kampány volt, és nagyon ilyen értelemben hittünk, vagy bíztunk abban, hogy ezt felismeri majd egy káni zsűri is, mert mi magunk is ebben az iparágban mozgunk, tudjuk, hogy mi az a szintje egy ötletnek, amire azt mondta, hogy ilyet akarok csinálni, hova teszed a saját mércédet, és szakmai szemmel ez egy nagyon szerencsés pillanat volt, hogy adódott egy ilyen helyzet, és ezt így meg lehetett csinálni és kivitelezni.
Mi derült ki? A zsűri is ezt a gondolatot értékelte, vagy igazából más szempontok szerint osztotta ki nektek a díjakat?
Ugye Cannes-ban most egyre inkább, ezért mondtam is neked, hogy Cannes-ról beszélni, vagy Cannes-ról foglalkozni, ez egy nagyon izgalmas téma. Tehát Cannes-nak sokkal nagyobb, sokkal mélyebb rétegei vannak, sokkal összetettebb. Ez egy nagyon bonyolult szakma, vagy jelenség. Most, hogy mi már is harmadszor, negyedszer vagyunk ott, már kezdjük látni, hogy mi ennek a mátrix. Cannes nem az, aminek látszik innen. Sokáig mi is azt hittük, hogy az egy mennyire idealisztikus versengés. Nem, ott nagyon sok politika van, nagyon sok háttérmunka van, kb. Mint egy Oscar-díjat megnyerni.
Tehát erre vissza is fogunk térni egy későbbi epizódban.
Erővonal dolgozik, de a lényeg az, hogy a Cannes-nál mindig is tendencia ugye egyre jobban az, hogy legyen egyfajta purpose, egyfajta világmentő, most idézőjelbe is teszem néha világmentőt, mert ezt a kifejezést nagyon sokan, sok kritikával illeti a szakma is ezt a fajta pörpözködést, de ez egy tendencia, hogy igen, olyan munkák nyernek, amelyek mögött van egyfajta ilyen társadalmi felelősség. Mai szóval azért, vagy régebbi kifejezéssel ezt társadalmi felelősségvállalási kampányoknak, tétszereknek hívtuk, hogy teszel valami olyasmit, amit a márka a profitszerzésen túl, mint egy visszaad a társadalomnak. Ez egy tendencia, nagyon sok, sőt, talán az öme 80-70-80% a munkáknak ilyen. Tehát nem szintiszta kereskedelmi kampány, mint inkább ilyen purpose-driven kampány. És nyilván kell mindig keresi az egyszerűséget, meg minden szakmai szemmel. Minél egyszerűbb, annál erősebb. És a kettő itt ennél a kampánynál találkozott.
kicsit tudtunk beszélni a Flutwine kampányról, úgyhogy innen gratulálunk még egyszer, és köszönjük, hogy vendégünk voltál.
Nagyon szívesen, én köszönöm a meghívást.
Önöknek pedig, hölgyeim és uraim, köszönjük a figyelmet, ennyi volt már a Rebrief. Jövő héten is jövünk, addig is vigyázzanak egymásra és magukra, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.